és most áprilisban, amikor keresztény hitünk két nagyon fontos ünnepét, a húsvétot és a pünkösdöt ünnepeljük, három rövid emlékezést hoztam a kedves hallgatóknak. Először Vörös Marti gondolatai alapján járjuk egy kicsit körbe azt, hogy kit jelent nekünk Krisztus. Ezután az ima erejéről lesz szó Krisztus vízen járása nyomán, végül pedig az evilági és a mennyei javak életünkben elfoglalt helyéről lesz röviden szó. És ti kinek tartatok engem? Az ifjú csongor már hetek óta vándorolt a pusztaságban. Több napja nem ivott egy korty vizet sem. Csoda, hogy egyáltalán életben van. A szomjúságtól a szája kiszáradt, ajka teljesen cserepessé vált. Alig bírja magát vonszolni, hiszen ennek az átkozott külsivatagnak az éles kavicsai állandóan felsebzik a lábát. Ruhája már rongyként lóg le róla, szóval, ha valaki távolról figyeli ezt a meggyötört vándort, könnyen azt hiheti róla, hogy csak egy madárjesztő. Ám az még félelmetesebb, amit az ifjú csongor szíve mélyén találunk. A legsötétebb, legreménytelenebb magányt. És ennek az éjfekete magánynak a közepén csak egyetlen mondat ismétlődik kínzó monotonitással. Mi értelme van ennek az egésznek? Bizony nem meglepő, hogy fiatal barátunk ilyen kiábrándult állapotban van. Nagyon különleges emberekkel találkozott az elmúlt időszakban, akik nagy reményekkel vágtak neki a jövőnek. Ám sajnos mindegyikőjükben csalódnia kellett. Először ott volt a hadvezér. Milyen daliás volt, hogy határozottan ült a lován, seregének páncélján pedig csak úgy csillogott a napfény. Olyan önbizalom sugárzott ebből a csapatból, hogy érződött. Ők képesek lennének az egész világot meghódítani. Aztán ott volt még a kereskedő. Ő csak egyedül volt, de minden mozdulatából érződött a hadvezérhez hasonló határozottság. Annak az embernek a magabiztossága, aki mindig tudja, hogy mikor és hol kell lennie a kellő időben, kivel hogyan kell beszélnie, és hogyan kell kijönnie a legjobban minden üzletből. Csongor érezte, hogy ez az ember is még sokra viheti. Ő is megszerezheti ügyeskedésével az egész világot. És végezetül ott volt a tudós. Ő csak egy egyszerű, kopott ruhában volt, de az ő szemében is tükröződött egy mindent felülmúló tudásvágy és akaraterő. És mivel a tudás hatalom, egyértelmű volt, hogy még nagy jövő áll ezelőtt a szürke alak előtt is. Ám Csongornak mindhármójukban csalódnia kellett. Nemrég találkozott velük ismét, de mindegyikük nagy terve és reménye megbukott. Mind a három ugyanolyan csapzott madárijesztőként kóborolt a pusztaságban, mint Csongor. Vörös Marti Mihály híres művében, a Csongor és Tündében nagyon szemléletesen és mélyen olvashatjuk az igazságkereső ember útját és azokat a zsákutcákat, melyek a keresgélést kísérhetik. De hogy szép legyen a történet vége, végül a főhős megtalálja a boldogság forrását, mely nem más, mint az élő szeretet kapcsolata másik emberrel. Végezetül Csongor és Tünde egyásra találnak. De hogyan is kapcsolódik ez a történet a krisztusi kérdéshez? amit a prédikáció elején is hallottunk. És ti kinek tartotok engem? Szerintem azért, mert Krisztus apostolokhoz intézett szavaiból egy másik, alapjába véve ugyanolyan fontosságú kérdés is származik. Hisz mi keresztények tudjuk, hogy Krisztus kérdésére 2000 évvel ezelőtt Péter apostol megadta a választ. Te vagy az élő Isten fia. Mi tudjuk, hogy Krisztusunk feltámadása és ebből kifolyólag Istensége nem egy vélemény a sok közül, hanem egy olyan történelmi tény, melyhez képest bármely más vallás vagy világnézet maximum csak fél igazság lehet. Mi tudjuk, hogy Krisztusunk életadó keresztje sziklaszilárdan áll előttünk, az egyház dogmájától körülbástyázva, és ha a Szent Liturgián közösen elmondjuk a hitvallást, lélekben csatlakozhatunk az apostol szavaihoz. Te vagy az élő Isten fia. Szóval egy keresztény ember Krisztus kérdésére tudja a választ már 2000 éve. De mi is az a másik fontos kérdés, ami Krisztus mondatából következik? Az, hogy vajon ezt a hitet mi, az apostolok követői, hogyan próbáljuk átadni embertársainknak. Mert bizony, Pünkösd ikonja sok mindent elárul ezzel kapcsolatban. Azt láthatjuk ezen az ábrázoláson, hogy körbeülnek az apostolok, azzal a küldetés tudattal, hogy nekik kell elvinniük az öröm hírt embertársaiknak. De ha jobban megfigyeljük a képet, felfedezhetjük, hogy Krisztus trónja üres az apostolok székei között. A mester már nincs köztük olyan kézzel fogható fizikai módon, mint annak idején Palesztinában. Teljesen az ő felelősségük, hogy Krisztus urukat hitelesen képviseljék a világ számára. A világ szimbólumát pedig középen találhatjuk egy idős ember képében, aki egy sötét körben ülve várakozik a krisztusi örömhírre. És őszintén szólva, amikor ránézek az ikonra, és erre az idős, megősző tóra, mindig csongor jut róla az eszembe. Mint a fiatal barátunkat látnánk, aki az állandó keresgélésben megörekedve és megfáradva várná, hogy valaki végre válaszoljon kérdésére. Mi értelme van ennek az egésznek? És kedves hallgatók, hányszor volt egyházunk történelme folyamán, hogy Krisztust nem úgy mutattuk meg ennek a világnak, mint az élő Isten fiát, hanem valahogy egészen más, torz módon. Hányszor volt az, hogy úgy állítottuk be Krisztus, mint hadvezért, mi pedig felvettük a keresztesek vagy a konkvisztádorok egyenruháját, és neki mentünk a félvilágnak. Hányszor volt az, hogy úgy kezeltük Krisztus, mint egy kereskedőt, mi pedig annyit üzérkedtünk a búcsú cédulákkal, hogy észre sem vettük, mi váltunk olyan kufárokká, akiket Jézus annak idején kiűzött a templomból. Vagy hányszor volt az, hogy csak úgy tekintettünk Krisztusra, mint egy egyszerű tudósra, mi pedig visszahúzottunk teológiai könyvtáraink elefántcsontornyaiba, és a való élettől elszakadva észre sem vettük fele barátaink útjait. Bizony meg lennénk szeppenve, ha egyszer csak a semmiből felbukkanna Jézus, és miközben ilyen torz képet mutatunk fel róla, nekünk szegezni a kérdést. És ti kinek tartotok engem? Lehet, hogy ajkainkkal spontán módon rávágnánk a hitvallásszerű feletetet. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. De valójában a szívünk mélyén már elkönyveltük Krisztust egy egyszerű hadvezérnek, kereskedőnek vagy tudósnak. Pedig ahogy már Vörös Marti is megfogalmazta, ami ténylegesen boldoggá teheti az embert, az a másikkal való élő szeretet kapcsolat. És ez a kereszténységre is igaz. Sem nekünk, sem fele barátainknak nem egy úgymond lebutított keresztény programtervre van szükségünk, hanem magára, Krisztusra, a valóságos húsvér Isten emberre, a vele való személyes kapcsolatra. Kedves hallgatók, talán el sem hiszük azt, hogy modern világunk csillogó, rózsaszín maszkjai mögött valójában milyen sok kétségbe esetten keresgélő csongor él körülöttünk. Ajándékozzuk meg őket, és sokszor reményt vesztett világunkat Krisztus reményével és örömhírével, vagyis magával Jézus Krisztussal. Így együtt, egymás segítve, bátorítva, juthatunk el majd a mennyei Jeruzsálem dicsőségére, ahol majd Péter apostollal együtt mi is mondhatjuk Krisztusnak: Te vagy az élő Isten fia. Te vagy életünk alapja, értelme és célja. Te vagy az út, az igazság és az élet. Krisztus meggyógyítja a bénákat, visszaadja a vakok látását, kenyeret szaporít, kiűzi az ördögöket a megszállottakból, feltámasztja a halottakat. Akárhol nyitjuk ki az evangéliumot, szinte mindenhol Jézus csodáival találkozunk. És talán az egyik legérdekesebb csoda, amikor Krisztus a vízen jár. És ha tüzetesebben megvizsgáljuk ezeket a csodákat, a megváltó működése során, észrevehetjük azt, hogy van egy motívum, mely újra és újra felbukkan. Ez pedig az imádság. Akármit is tett Krisztus, az mindig átimádkozva, élő kapcsolatban az Atyával tette. Ez még szembetűnőbb, hogy Jézus legfontosabb, legmeghatározóbb cselekedeteit vizsgáljuk meg. Mielőtt 3 éves működését megkezdte, böjtölt a pusztában. Mielőtt kiválasztotta volna apostolait, visszavonult imádkozni. Mielőtt vállára vette volna a keresztet, egy éjszakán át vért verítékezve fohászkodott az Atyához. Nem meglepő, hogy a most hallott csoda előtt is ezt hallhattuk. Egyedül fölment a helyre imádkozni. És ha neki, az Isten fiának szüksége volt az imádságra, talán nekünk, egyszerű embereknek ez szükségtelen lenne? Talán képesek lennénk bármilyen saját erőnkből, anélkül, hogy Isten kegyelmébe kapaszkodnánk az ima által? Az apostol példája bizonyítja, hogy milyen tehetetlen is az ember önmagában Krisztus nélkül. A vízenjárás sorájakor kiderül, nem hogy követi nem tudjuk Krisztust, de még felismerni sem. Hiába közeledett Jézus a bajban lévő apostolok hajójához, ők kísértetnek nézték, és még jobban kétségbe estek. Hányszor van nekünk is olyan érzésünk, hogy nem látunk tisztán. Valamiféle kísérteties köd lebeg előttünk, eltakarva Istent és az igazságot. Ha körbenézünk a mai világban, kinyitjuk az újságot, vagy bekapcsoljuk a televíziót, teljes összevisszaságot találhatunk, csak maximum más-más elnevezésekkel. De ha fel is tudjuk fedezni ebben az összevisszaságban a felénk közelítő Krisztust, azonnal szembesülünk a második problémával. Hogyan tudjuk őt követni? Sokszor mi is Péterhez vagyunk hasonlóak. Nagy lendülettel nekiindulunk, át a forgószélen, viharon, félelmen át, de lassan kifáradunk. Megnövekszik bennünk a kicsinyhitűség, és elkezdünk süllyedni az élet tengerében. Krisztus ott áll mellettünk, hogy amikor a saját erőnk fogytán van, felénk nyújtsa kezét, és kiemeljen a ferjetekből. De nekünk is nyújtanunk kell kezünket, hogy a megváltó segíthessen rajtunk. Ez a kéznyújtás Isten felé az ima. Palánki Ferenc püspök atya mondta egyszer, az ima olyan, mint a lélegzetvétel a léleknek. Bizonyos esetekben fájdalmas, például ha eltörött az egyik bordánk, de akkor is folyamatosan lélegeznünk, imádkoznunk kell, hogy lelkünk életben maradhasson. Ha ezt nem tesszük, hiába nyújtja felénk Jézus a kezét, előbb-utóbb elnyel minket a feneketlen tenger. De az imádság sokszor nem kinkeserves fáradozás, hanem örömteli kegyelem. Időről időre ajándékként mi is megtapasztalhatjuk azt, amit az apostolok az úrszínváltozáskor átéltek Isten jelenlétében. Jó nekünk itt lenni. A békés időzés a táborhegyen, amit a három kiválasztott apostol átélt, a valódi imádságot jelenti. Ha az Úrhoz fohászkodunk, a színében átváltozott Krisztus szemlélhetjük mi is. Vagyis beletekinthetünk a mennyei dicsőségbe. Átláthatunk a dolgokon. A kísérteties köt helyett, amelyet az apostolok láttak a viharos tengeren, minden szépnek és tisztának mutatkozhat. Belemerítkezhetünk az isteni kegyelembe. Így az ima örömteli kegyelme adhat nekünk erőt a talpra álláshoz, hogy minden körülmények között felfedezzük és kövessük Krisztust. Visszatérve a vízenjárás történetéhez, hogyan is folytatódik az evangéliumban az elbeszélés? Mit tesz a messiás a következőben? Végezetül be is száll a bárkába. Vagyis nem csak lehetővé teszi, hogy kövessük őt, nem csak kiragad bennünket a vad hullámok közül, de ha kitartóan imádkozunk, be is költözik életünkbe. És ahogy ez megtörténik, megváltozik minden. Amint beszállt a megváltó a bárkába, odakint megszűnt a szélvihar, a hajón pedig a kétségbeesés, fejetlenség. Kedves hallgatók, ez vár ránk is, hogyha hagyjuk, hogy Jézus a lelkünkbe költözzön. Az élet tengerén már egy vihar sem fog olyan veszedelmesnek tűnni, mint korábban, hisz biztosan fogjuk látni a mennyek országának világító tornyát. Bennünk pedig minden kuszaság megszűnik, hisz ha az apostolokkal együtt tudjuk kiáltani Krisztusnak, hogy valóban Isten fia vagy, vagyis elfogadjuk kormányosnak életünk hajójában, viszontagságok nélkül fog minket is Isten kikötőjébe irányítani. És ezek a pozitív változások nem csak a magánéletünkre, hanem a közösségeinkre is vonatkoznak. Egy imádságos nemzethez, településhez, családhoz társul szegődik Krisztus. Megvalósul az egység, és a ránk váró veszedelmek már nem tűnnek olyan veszedelmesnek. Hisz ha Isten velünk, ki lehet ellenünk. Így, az ima által felvértezve teljesíthetjük azt a feladatot is, melyet Krisztustól kaptunk. Ha összevetjük különböző evangéliumi szakaszokat, az imádságon kívül egy másik közös motívumot is találhatunk. Szinte minden történetben Jézus parancsot ad tanítványainak, így nekünk is. A vízenjárás elbeszélésében is erről olvashatunk. Megparancsolta a tanítványoknak, hogy szálljanak bárkába és menjenek előtte a túlpartra. Mint a keresztelő Szent János szerepéről hallanánk, aki előkészítette az utat Krisztusnak. Nekünk kell korunk keresztelő Szent Jánosainak lenni, akik a mai világban készé teszik az emberek szívét az evangélium a messiás örömének befogadására. A Szent Jánosra vonatkozó mondat ránk is vonatkozik. Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Ha ezt tesszük, mindannyian megérkezhetünk a mennyei kikötőbe, ahol örök boldogság vár ránk, most és mindörökké. Amen.
Yeah.
bölcs két üres üveggel állított be tanítványai közé. A fiatalok kíváncsi szemmel figyelték, ő pedig néhány nagyobb követ vett fel a földről, belehelyezte az egyik üvegbe, majd megkérdezte. Tele van az üveg? A tanítványok kórusban szegték. Igen, mester. Ám az öreg folytatta. Pár kavicsot vett föl a földről, melyek nem sokára bekerültek az üvegbe a nagyobb kövek közé. És most? Kérdezte tanítványai felé nézve, akik megint igennel feleltek. Ám az előadás folytatódott. A bölcs most egy marék homokot fogott kezébe, és ezt szórta az üvegbe, mely egy pillanat alatt ellette a kisebb réseket a kövek kavicsok között. Ezután előkerült egy másik üveg is, melybe eddig nem került semmi. A mester ebbe is homokot szórt, míg teljesen tele nem lett. Kérdő nézett a fiatalokra, akik most már teljes határozottsággal állították, hogy az üvegek tele vannak. Igen, mind a két üveg tele van, szólalt meg a bölcs. Csak nem mindegy, hogy mivel. Az alatt a néhány évtized alatt, amíg itt élünk a földön, mi is telítjük az életünket ezzel, azzal. Legvégül az üvegekhez hasonlóan minden élet tartalmasnak tűnik. De hogy mit is jelent ez a tartalom, az már nem mindegy. Ahogy Krisztus egyik példabeszédében is hallhatjuk, nem mindegy, hogy mire építjük életünk házát. E világi homokra, vagyis anyagi javakra, melyek előbb-utóbb porrá lesznek, vagy sziklára, a hit kemény kövére. Mert előbb-utóbb elér minket is az áradat, az evilági homokkal, porral telített életek tova tűnnek, és csak a hit kemény kövei maradnak. És ezek azok a sziklák, melyekből Krisztus felépíti a hitet Isten felé, amely által a megváltó meggazolásunk eszközévé válik, ahogy ezt a római levél is tanítja. Ám a diabolosz, aki, ahogy is a neve is utal rá, szétdobál és szétroncsol, mindent megtesz azért, hogy a mennyei Jeruzsálem felé épített útköveit szétrongálja. Megpróbálja elhomályosítani látásunkat, rosszá teszi szemünket, ahogy erről az evangéliumban is olvashatunk. Homokot szór szemünkbe, úgyis el akarja vetünk hitetni, hogy az anyagi javak fontosabbak annál az isteni vagyonnál, melyet moly és rozsda nem emészt meg. Két módszere van, melyel elpróbálja vonni figyelmünket Istenről, ezáltal a homok által. Az egyik a bérvágy. Elhiteti velünk, hogy ez a por valamiféle drága arany, mely sokkal értékesebb, mint amit Krisztus nyújtat nekünk. Ám van egy másik, sokkal ravaszabb és ezáltal sokkal kártékonyabb eszközés az ördögnek. Ez pedig az aggodalmaskodásra késztetés, amelyről Krisztus is beszél az evangéliumban. A hazugság atya el akarja velünk hitetni, hogy bár fontosak lehetnek életünkben a hit kövei, a valódi értékek, de az élet valójában teljesen másról szól. Az élet a túlélésről szól, a versenyről, melyhez, akár tetszik, akár nem, nem kellenek keresztény valódi emberi értékek. Sőt, ezek még gátolnak is bennünket. Szóval, ha igáljuk ki őket bátran az életünkből, jobb lesz nélkülük. Inkább törődjünk az úgymond valósággal, a valódi élettel. Ám Krisztus épp ez ellen az aggodalmaskodás ellen emeli fel hangját. A sátán az állítólagos valóságra, a valódi életre hivatkozik. De vajon Krisztus és mi keresztények nem éppen a valóságra támaszkodhatunk? Nem a valódi élet Krisztus az, aki biztosítja mindannyiunknak az ételt, italt, ruhát is? Az az Isten, aki megteremtett bennünket és az egész világot, aki megváltott minket, feltámadt a halálból és minket is föltámaszt, aki mindannyiunknak előkészíti a helyet a mennyországban, talán nem gondoskodna rólunk már itt a földön. Hisz nagyon jól tudja, hogy erre szükségünk van. Ahogy a bölcs üvegében is helye van a homoknak a kövek között, ugyanígy a mi életünkben is helye van a mindenféle földi javaknak. Csak éppen ezek nem foglalhatják el a kövek az igazi értékek helyét. Sőt, ha már a földi javak fontossága felhozódott, egy alkalommal Krisztus még azt is mondta ezzel kapcsolatban, hogy aki őt követi és mindenről lemond, százannyit kap már itt a földön. Persze ne gondoljuk, hogy ez a százszoros öregség azt jelenteni, hogy ha valaki keresztény, akkor automatikusan milliómos lesz. Mindannyian tudjuk, hogy ez nem így van. Ez a gazdagság valami mást, a tiszta látás jelenti. Ahogy az ördög el akarja homályosítani szemünket, hogy Krisztus kitisztítja. Ahogy az ördög el akarja terelni a figyelmünket Istenről a földi dolgok által, úgy Krisztus épp ezeken keresztül fedi fel előttünk a menny dicsőségét. Ezt jelenti ez a százszoros adomány. Már itt a földön, a teremtett világon keresztül felfedezhetjük Istent, a menny előízét érezhetjük. A családunk, kedvesünk, barátaink szeretete tükrözi nekünk azt a szeretetet, ahogy Isten szeret minket. A teremtett világ természet szépsége tükrözi azt a dicsőséget, mely a mennyben vár ránk. És ami a legfontosabb, a föld szépségein keresztül megérezhetjük, hogy mindez, ezek az örömök, amelyek a földön várnak ránk, csak a kezdetet jelentik. Hisz ahogy a római levél tanítja, megnyílt számunkra az út a hit által a kegyelemhez, mely az üdvösséghez vezet. És ennek az útnak a végén ott vár bennünket a mennyei Jeruzsálem. Az a hely, ahol beteljesedik a madarak jó lakottsága és a virágok szépsége. Az a lakoma, amelyről Izaiás próféta így beszél. Készít majd a seregek ura minden népnek ezen a hegyen zsíros lakomát, lakomát cimborokból, zsíros velős falatokból, letisztult cimborokból. És ha nem hagyjuk, hogy a sátán életünket a hiába valóság porába süllyesse, mi is elfogadhatjuk a nekünk fenntartott helyet a lakoma asztalánál, annál a mennyei asztalnál, hol nincs fájdalom, sem aggódás, sem sóhaj, de végtelen élet. Amen. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmet, és köszönöm a Kecskeméti Görög Katolikus Szervező Lelkészségnek az anyagi támogatást, amely nélkül ez a műsor nem valósulhatott volna meg.
Föltámad Krisztus.
Valóban föltámad.
Kedves hallgatóink, ma reggel János evangéliumából halljuk Krisztus Urunk imáját, amelynek elmélyítésében Legeza József atya segít majd bennünket elmélkedő gondolataival. Amikor Jézus szemét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Ahogy hatalommal ruháztad fel őt minden test fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztus.
Kedves testvérek, kergetjük a két kék madarat, és amikor megfogjuk, csalódottan látjuk, hogy nem is van kék. Így vagyunk a boldogsággal is. Irigyen nézzük mások boldogságát, vágyunk rá, kergetjük. Majd ha lesz elég pénz, hatalom, dicsőség, siker, akkor elérjük, gondolja az ember. Boldogságot adni egyedül Istennek áll hatalmában. Isten keres bennünket, szeretne megtalálni, hogy ne üres kézzel érkezzünk el hozzá. Aki mindvégig állhatatos, az üdvözül, mondja Szent Pál apostol. Ez az élet célja. Ott nincs semmiféle hiba, rossz, gyöngeség, szenvedés, csak az igazi értékek tisztán látása, jóság, szeretet, igazság, ez szövődik össze abba, amit örök boldogságnak nevezünk. Abban van az öröm, hogy jót teszek, és velem is jót tesznek. Ha nem bántok senkit, számíthatok rá, talán engem se fognak bántani. Ha mégis, tudom, hogy ez nem tart örökké. Egy darabig élünk, de aztán nincs vége mindennek. Ha elindultunk, van cél is. Ez a rendeltetésünk, az örök üdvösség. Ennek előkészülete a földi küszködés, az erkölcs, a jó tevés. Annak nem kell félni, aki becsületes volt. Ennek tudata lelki nyugalmat, biztonságot ad. A világ számára ez az út. Akkor hibázzuk el életünket, a célnak, a világot, a sikert, a dicsőséget tekintjük. A boldogság súlypontját az adja, hogyan érkezünk a befejezéshez. Nem mehetünk üres kézzel, vinnünk kell valami maradandót, jóságot, megbocsátást, türelmet. Legyetek jók, ha tudtok, mondta Don Bosco az utca gyerekeknek is, nekünk is. Mi ad erőt, hogy jót tegyünk? Probléma az, hogy ha magamat teszem a központba, mindenki igazodjon hozzám, ha nem teszi, halakszom, megszólom. Míg a jó Isten van a középpontban, nem kell igazodnom, de nekem kell igazodnom Istenhez, és Isten miatt az emberekhez. Akkor elnéző, megbocsátó leszek. A jó Isten miatt a szomszédom, az a másik, az undok, a beteg, a kellemetlen is kedves lesz. Kisgyerek, ha valamit el szeretne érni, fölemelteti magát. Az ember az imában Isten kegyelmében bízva, az oltári szentséggel megerősítve elkezd azokért imádkozni, akik akadályozzák, hogy jó legyen. Imádkozik, hogy segítse őket a jó Isten a jó útra terelni. Hosszú feladat ez, és mindenkinek más nehéz. Ismernünk kell önmagunkat, mit kell magamban leépíteni, mit kell fejleszteni. Egy szelíd természetű embernek azon kell dolgozni, ne áltassa magát, hogy azért van körülötte, azért vannak körülött az emberek, mert ő van jó. Aki pedig haragos természetű, annak sem kell így maradni, lehet azt csökkenteni. Ha valaki elindul, a jó irányba felszabadul. Persze a küszködés megsporul nem lehet. Ez a mostani élet próbaidő. Aki nem vállalja annak életét a külső nehézségek mellett, a saját makacsága is megnehezíti. Isten fölismerése, elfogadása adja a kulcsot, hogy megélje a békességet azzal, aki az örök élet forrása. Amen.
Oh. Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.